Mostani elmélkedésnek sejtelmes címe az, hogy a hegy, de nagy H-val írtam, majd ez lesz a lényeg, és tulajdonképpen az örök adventről szóló sorozatunk, kis mini sorozatunknak a második részét fogjuk hallani. Az első rész egy kicsit régebben volt, így a halottak napja miatt egy picit felborult a műsorrend. Csak emlékeztetem kedves hallgatóimat arra, hogy a végső dolgokról ítélet, utolsó ítélet, világvége, örök élet, ezekről volt szó. Ugye most egy pici kis adventi sorozatot végzünk, és a második része ennek a hegy. Izaiás próféta nagy jövendőlésével kezdjük sorozatunk második részét. De azért mi az Ószövetségen belül vagyunk, ugye? Az utolsó időkben az Úrházának hegye magasabb lesz minden hegyeknél, és arra gyülekeznek mind a pogány népek, és mondják, nosza, menjünk fel az Úrhegyére, Jákob istenének házába, hogy megtanítson minket útjaira, hogy járjuk az ő útjain. És ezután következik a békelátomás, azt már kicsit jobban ismerjük, kardjaikat eskevasakká kovácsolják, és hát nem lesz többé háború, ég felé magasodó nagy hegy, a földről, az ég felé, az ember felől, az Isten felé. Ez Izaiásnak a nagy látomása, és kezdjük is tovább, magától értetődő szimbólum a hegy. Ugye erről már nagyon sokszor beszéltem a 6,5 év alatt, hogy a szimbólumok nem mesterségesen lerángatott valamik, hanem amelyik már megvannak a természetben, ami az ember számára is önmagában minden magyarázat nélkül jelent valamit. Így a számoknál is beszéltünk, a szent számok sem mesterkélt, hanem természetes dolgok, így ezek a nagy szimbólumok is. Hát a hegy ugye ég felé magasodik, csodálatos, az embernek a szemét vonza, de a szívét, lelkét is, és sokszor, hogy milyen jó lenne oda feljutni, hát valakinek sikerül, valakinek nem, de lélekben mégis mindenki felfelé néz. Na most a felfelé nézés az vallási érzelmeket is kivált, az antik világképhez illő szimbólum a hegy, tehát már az Ószövetségen kívül is az ókori népeknél az ég, vagy többes számban egek mindig valami felső dolgot jelentettek, ezért az égbe szökellő hegyek már elérték az isteni világot. Hát ugye a régi világkép szerint ott aztán valahol a magasságban egy átlátszó burok volt, és azután volt az isteni lakóhely, ismerjük a föld, akkori kozmosz elképzelést, és tehát azok már a hegyeknek a csúcsai súrolták az isteni világot. Sokszor maga a hegy volt az isteni lakóhely, nagyon sok népnél, számtalan népnél, de egyet emelek most csak ki, az Olimposz hegyét, a görög istenek képzeletbeli lakóhelyét. Más népeknél az isteni lakóhely előszobája volt a hegy. Aztán egy kis szellemi csavar, az igen magas építmények is tulajdonképpen mesterséges hegyek voltak, tehát azt próbálták utánozni csodálatos művészi formában, hogy az isteni világ felé való törekvést hegy, mesterséges hegyek formájában, ilyenek voltak Mezopotámiában a cikkurátok, ugye a lépcsőzetes piramisok, amelyeknek a tetején volt a szentély, a legmagasztosabb hely, a főpapi hely, és a teraszokon különböző isteneknek különböző szertartásokat végeztek. Tehát magától értetődő, hogy a Biblia is átvette ezt a képet. Ugye mindig mondtuk, hogy az nem szentségtörés, ha a Biblia pogány képeket vesz elő, mert a magyar misszionáriusok is ezt tették, és átveszi a Biblia is ezeket a hegy hasonlatokat. A hegyhez hasonló, de nem egészen ugyanolyan jelkép maga a szivárvány is, mert ott is valami összeköti az eget és a földet. Nem földből való dolog, hanem egy természetes jelenség, a szivárvány. Még van a magyar nép kincséből, népmesei kincséből egy nagyon érdekes, az égig érő fa. Valószínűleg eredetileg nem magyar, de nagyon erősen gyökerezik a magyar világban az égig érő fa, ami szintén ugyanazt jelenti. Névvel vagy név nélkül? Most itt jön az elmélkedésnek az egyik csúcsa, vagy kulcsa, a legtöbb hegy, konkrét földrajzi hely, ezeket a hegyeket hatalmas, sokszor ijesztő magasságok miatt az emberek szentté nyilvánították, és kultikus helyé avatták. Például említettem az Olympus, de rengeteget lehetne japán-indiai világból is mondani. Tehát létező hegyek, de annyira félelmetesek voltak, és megközelíthetetlen a magasságuk, hogy eleve szent hely lett, és ezeknek a nagy része. Más esetekben valami történt ezeken a hegyeken, ha nem is voltak olyan magasak, nagy események, Sinai-hegy, Nébó-hegy, Kármel, Golgota. Most ezeket emeltem ki a Szentírásból, ahol történt is valami. Tehát azáltal lettek szent helyekké, ha nem is voltak olyan félelmetesen nagyok. Vannak azonban, és itt jön egy nagyon érdekes dolog, vannak azonban olyan hegyek, amelyek név nélkül valók, mégis esemény fűződik hozzájuk. Ezek most Új Szövetségből, a nyolc boldogság, vagy hegyi beszéd helye, a színeváltozás és részben a mennybe menetel hegye. Egyes evangélistáknál névtelen a mennybe menetel, másoknál az olajfák hegye. A névtelenség titka, és most kérem hallgatóimat, hogy jöjjenek velem együtt ezen az úton, mert ugyanezen az úton megyünk, csak egy másik ösvényen tovább, a névtelenségről fogok beszélni. Ennek a titka abban áll, hogy az epizód tanítása lényege végtelen. Tehát amit itt mondtunk, hogy földrajzi hely, jaj, megijedünk, hát szent hely, történt is valami ott konkrétan azért szent hely, vagy történt valami, de annyira általános dolog, és mindenkit érintő egyetemes szent dolog, hogy már nincs is neve. A névtelenségben van a tanítás. Tehát most kezdjük a Táborhegyjel. Hiába keressük, hiába. Hát a legtöbb zarándok, aki Szentföldön jár, az felmegy a Táborhegyére, és ott van egy templom is, a színeváltozásnak a temploma, de nincs bent a Szentírásban. Valaki nem is tudja, hogy nincs bent a Szentírásban ez a név, hogy Táborhegye. Mi történt? Névtelen hegy, egyetemes szent hegy, nincs neve, de a jámbor turisták, zarándokok ebben nem tudtak belenyugodni, és hogy járták a Szentföldet nem csak most, már a középkorban is, meg kellett nevezni. Hát akkor azt mondták, hogy ez volt a színeváltozás. Hát nem olyan nagy hiba, jámbor hiba, de tulajdonképpen elveszi azt a különleges szent titkot, a névtelenségnek a titkát, mert a névtelenség azt jelenti, hogy ez a hegy bárhol lehet, nem földrajzi hely, bárhol, mert még egyszer mondom, nincs Táborhegy, és a liturgiában is használjuk aztán később a Táborhegy kifejezést, de mégis mondom, hogy Nincs benne a Szentírásban. Sem a zarándokok, sem a liturgikus szövegek nem értették ezt a névtelenséget, nem nyugodtak bele, és ezért elnevezték. Pedig a névtelenség a lényeg. Most visszatérek erre. Krisztus földi életében, már szenvedése előtt egy látomásban megmutatta, hogy ő benne összetalálkozik ég és föld. Mindenben ott rejtőzik a hófehér szín, maga az Úr, a hófehér szín, szín szimbolikát is vettünk egyszer, ugye a hófehér szín, maga az örökké valóság, a jó Istennek a színe, amiben minden szín rejtve benne van. És ez is egy szimból, nem csak számszimbolika van, hanem szín szimbolika is van, a hófehér szín maga az Úr. Isten ígérete is teljesül. Mózes és Illés jelenlétében. És a szenvedés már magában hordozza a megdicsőlést. Tehát idősíkok folynak össze a színeváltozásban, tehát szenvedősre készülő Krisztus már megdicsőült formában találkozik az ég és föld, és ott van a hófehér szín mindenben, az isteni szín. Fehérré változik a kopár vidék, a kopár föld, a kopár világ átváltozik, és ugyanakkor az Atya is a szavával ezt megerősíti. De minden egyetlen pillanatban van, tehát nagyon érdekes, hogy felbontva, látszólag felbontva, ilyen kis apró jelképekké, de ez egyetlen pillanat alatt megnyilvánul, egyetlen villanásban. Ezért névtelen a hegy, mert nem helyhez kötött a misztérium, hanem mindenütt jelenlévővé válhat. Nem egy hegy tehát, hanem a hegy. Tehát azt jelenti magyarán, amit Jézus mond, Isten országa köztetek van. Vagyis szenvedünk, botladozunk, de már velünk van a kegyelem, az Isten országa. Nem kell állandóan lesnünk, hogy mikor lesz a világ vége, mert a világ vége, az beteljesülés már elindult Jézusnak a megtestesülésével, és a gyász és a megdicsőlés is egyszerre van jelen. Nagyon érdekes, egy pillanatban, egy szempillanatban, a örökké valóságban lesz majd így, de itt képekben fejeződik ki. Mindenütt jelen van az örök világosság, ezt jelenti a színeváltozás hegye, a névtelenség. Egy másik példát is veszünk, a hegyi beszéd, vagy a nyolc boldogság hegye, ennek sincs neve. Hát persze a turisták, az arándokok ennek is adtak nevezést, de nincs, mert ugyanazon most már értjük, hogy miért nincs. Ez sem nevezi meg Máté, egészen nyilvánvaló, hogy ez a hegy az Ószövetség hegyének a párja, tehát a Tíz Parancs hegy, ott is bizonytalanság van, mert nem mindenütt Sínai hegy, tehát ott van ez az általános szentség, tehát az Ószövetségi törvény kihirdetése, annak a hegye, és van egy másik, mintha két szószék lenne. Az egyik szószéken prédikál Mózes az Úr megbízásából, és egy másik szószéken Jézus, aki az új szövetséget hirdeti meg, meg is mondja, tökéletesít, úgy mondatott a régieknek, sorra veszi az Ószövetség parancsait, és beteljesíti, tökéletesíti a másik szószéken. Tehát itt van az egyik hegy, és a másik hegy, a másik névtelen hegy, és még valami, hogy az egész világnak szól már. Tehát nem csak egy népnek, mint az Ószövetség kinyilvánítása, hanem egész világnak szól, ezért megy föl hegyre Jézus, hogy egész, tehát földrajzilag is szimbolikus ez a hegyi beszéd hegye, vagy nyolc boldogság hegye. Nagyon érdekes az, hogy egy kis csavar Lukács evangélistának is van, hegyi beszéd, de nem hegyi beszéd, hanem síkság beszéd. Ezt a sokkal rövidebben, amit Máté, 8 boldogságnak is csak a fele van meg, de elmondja Lukács is, de egy hatalmas mezőn, hatalmas síkságon, nagyon-nagyon szép ez a szimbólum is, hogy a síkság, hogy szétszóródik a hang az egész világra. Tehát ennek is van szimbolikája, hogy az egész világra szétmegy a szeretete. Lukács evangéliumnak az univerzális tanítása, hogy egy család születik már. Tehát ezért szakad el az Ószövetségi képtől. Lukács nagyon sokszor hát könnyedén veszi, de pontosan ezért, mert a hallgatóira figyel, a másik család választottaira figyel, hatalmas síkság szimbólummal. Na most még egyszer, ha ide kívánkozik az asszociáció, hogy a hatalmas síkság, én úgy sejtem, hogy Jézus születésénél is így van, egy kicsit rejtetten, hogy látszólag szomorú az, hogy az üdvözítő nem születhet a városban, Betlehemben, nincs hely a szálláson, de ezt is Isten jóra fordítja, mert ahol születik, egy félig meddig szabad ég alatt születik, tehát ez a Jászol, Betlehem falain kívül van, nem zárt, megint csak az egész világra kiterjed, és mit tanít? A most született kisded minden ember ajándéka, nem pedig egy népé. Nem a város falai között, hanem a szabad ég alatt születik. Nagyon szép, hogy látszólag szomorkodni szoktunk azon, mi már nem értjük sokszor a szív, jaj, szegény kis Jézus fázik meg minden, és hogy ott van, de valójában ez egy csodálatos szép, hogy a ott van az egész világ, hát nem beszélve állatok, pásztorok, mindenki megjelenik ott. Na, hát akkor lassan véget ér, de még csak annyit erről, hogy van egy végső hegy, szintén névtelen, amit a boldogságok, a színeváltozás, a Golgota, a mennybe menetel is ilyen névtelen hegy többnyire, hogy ott is összeér az ég és a föld csodálatos módon. Részben már magában foglalja a titkot ez a sok hegy, de egyszer valóságosan egyesülnek ezek az Istennel és az egymásra való örök közösségben, boldogságban. Dantéval zárom, nagyon érdekes az ő látomása, a kárhozottak világát lefelé tartó spirálisban érzékeltet, tehát lefelé megyünk, de végül is olyan, mint egy negatív hegy, és a legvégén van a fagyott világ, ugye a legjobban elkározottaknak, az árulóknak a világa, de fölülről lefelé megy, mint egy földben egy negatív lenyomata a hegynek, viszont a paradicsom ennek a fordítottja, fölfelé tartó. Tehát itt is megjelenik a hegy, Danténál, fölfelé tart ez a hegy, egyre magasabbra, az isteni világra. Nagyon érdekes, foglalkozunk ezekkel a szimbólumokkal, kicsit nyugati emberek nagyon materiálisan kezeljük ezeket, lélekben kellene. Nem ellenzem semmiféle zarándoklatot, meg az, hogy kézzel fogjuk meg ezeket a dolgokat Jézus szülőföldjén, de egyszer húsvétkor prédikáltam, ha egy szökőár elpusztította volna a Szentföldet, és nem lenne helyette semmi, csak a földközi tengernek egy nagyobb része, akkor is hinnénk, mert nem a tárgyakban hiszünk, vagy leplekben, vagy kövekben, vagy ilyen dolgokban, azok a tisztelettel örülünk, hogy emlékül megvan, hanem az élő Istennek hiszünk, aki majd fel fog minket vinni az örök hegyre, és így szeretném kívánni kedves hallgatóimnak is, hogy a szimbólumok és a jelképek és az erekék csak eszközök azért, hogy az igazit már itt a földön is, és végső beteljesüléskor is elérhessük. Amen. Meg rámondtam, hogy amen, mint egy prédikációt a végén, de így kívánkozott, úgyhogy kedves hallgatóimmal jelzem, hogy a telefonos szünetben ehhez illően a Haydni Teremtés Oratórium részletek lesznek. A 061-374-0904-es számon lehet telefonálni, kérdezni, és legközelebbi élőadás november 30-a lesz, Szent András apostol napja, és az égi asztal, a föld és égi asztal kapcsolatáról fogunk majd szólni, beszélgetni, lehet telefonálni. Mária Rágya, tessék parancsolni.
Sikert, tessék a Jézus Üdvökjön Krisztus. Meg. Kedves Béla atya, bocsánatot kérek, én most értem haza, és nem tudom, mi volt az adásban. Majd visszahallgatom, csak gondoltam, hogy megkérdezem kedves Béla atyát, hogy bocsánat, elnézést, hogy most volt nemrég a Szent Imre templomban a Balázs püspökor és a Bolbai professzorunknak a Regnum Marianum könyv avatója, nem tudom, hogy tud-e róla, kedves Béla.
Én nagyon tudok róla, nem tudtam elmenni.
Olvasta is?
Hát nem olvastam, hagyj fejezzem be a mondatot.
Bocsánat.
Hogy ne, tudok róla, biztos, hogy fogom olvasni. Ez a Regnum Marianumnak a régebbi története, tehát a kommunizmus, a be nem teljesült kommunizmus alatti korszakról van szó.
Igen,
tehát
igen.
A püspök úrnak a fiatal koráról, ennyit tudok. És hát ketten szerkesztették, de nem olvastam, egész friss dolog, biztos, hogy megkapom, mint nyugalmazott házfőnök, és biztos, hogy fogom olvasni. Most egyelőre ennyit tudok önnek válaszolni.
Köszönöm, csak ezt
de azért örülök, hogy kedves hangját újból hallottam, igen.
Érdemtelenül, köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztust.
Tessék, Mária Rágyó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagyon örülök neki, hogy nem kell tárgyakhoz, meg leplekhez, meg képekhez, meg helyekhez, hanem tényleg egy eszembe jutott az a mondat, hogy Jézus azt mondta, hogy lélekben és igazságba kell imádni. És ez annyira, úgy érzem, hogy úgy felszabadítja az embert.
Persze. És hát viszont ugyanakkor a legfőbb dolog a szeretet, tehát a mások ember útját is tiszteljük, nem sértjük meg, ők sem minket, ugye? Tehát ez kölcsönös kell, hogy legyen. Tehát hogyha úgy látjuk, hogy az embertársunk ilyen formában kerül közelebb a Jóistenhez, akkor örülünk neki, teszik érteni?
Igen, igen.
De mindig meg kell mondani, hogy hát főleg a lelkipásztornak, hogy ezek nem célok, hanem csak eszközök.
Jó, köszönöm.
Igen, tehát ez nagyon fontos, tehát igen, kicsit igen. Kiszíneztem ezt, hogyha elpusztult volna, de hát elpusztulhatott volna egy szökőárba, ugye?
Igen.
Nem butaság, amit mondtam.
Igen.
És akkor is hiszünk, mert az élő Istennek, ugye?
A igen.
Szentlélek által. Nagyon örülök, hogy ezt megtetszett mondani.
És egyszer egy pap úgy prédikált itt Újlakon, hogy azt mondta, hogy úgy szeretett volna ő is elmenni zarándokolni a Szentföldre, de nem volt módja, mert öreg volt, szegény volt, és akkor ez azt mondta, hogy de hát itt van, mutatott az oltára, hogy itt van.
És itt van az oltáron, ugye? Itt van az oltáron,
itt
van a Bibliában, itt van a szenvedőkkel, sokféle módon az oltáron, ilyet jól tetszik mondani az első, de hát ugye minden rászorulóban, szenvedőben ott van, igen.
Igen, köszönöm szépen.
Nagyon szívesen. Tessék, Mária Rádió. Tessék.
Dicsértessék.
Mindenki, amely parancsoljon kérem.
Kedves Béla atya, csak azt szeretném mondani, hogy a hegynek a jelentősége az új szövetségben is megvan. Mert az Úr Jézus hegyen mondta a hegyi beszédét.
Hát ugye, erről szólt az előadás.
Nevezték el, igen. Táborhegyen megdicsőült, igen. Olajfák hegyén szenvedett, és a Golgotán feszítették keresztre. Hogy ez áthúzódik, ennek a jelentősége még. Ne tessék haragudni, közben volt egy rész, amikor nem tudtam.
Ja, értem, de pont erről szólt, hogy új szövetségben névtelen hegyek. Milyen jelentősek, igen.
Névtelen hegyek, de hát mi tudjuk ezeknek a némelyiknek tudjuk a nevét.
Némelyiknek, de a lényeg az előadásnak a névtelenség volt. Ne tessék, tessék majd, ha megjelenik füzetbe elolvasni, jó?
Jó.
Mert ez egy lényeges pont volt, jó. Köszönöm szépen.
Kérek,
nincs semmi baj.
Erről beszélni.
Beszéltem, igen. Semmi baj nincsen, de most még egy hívás van, azt fogadni fogjuk, jó? Tessék, Mária Rádió.
Halló? Dicsértessék a Jézus
Krisztus. Mindörökjöm, tessék.
Atya, kettőt szeretnék kérdezni, hány füzet jelent meg az első kérdésem?
Mit kérdezett?
Az evezeméből hány füzet jelent meg?
Hát 13 jelent
jó,
meg.
Jó, köszönöm szépen, akkor megvannak. A másik pedig az, hogy nagyon köszönöm ezt, mert én megmondom őszintén, én mindig szégyeltem magam zarándok helyeken mindenütt, rózsafűzi imádkozásokkal is. Én megfogom, megszorítom azt a rózsafűzét, de én nem szeretek megcsókolni semmit, szobrokat simogatni. És én mindig úgy szégyeltem, hogy hát most Mária Pucson is valaki össze-vissza csokolta azt a Szűz Máriát, nem csak higiéniai ok miatt, amiatt is, de én nem szeretek, és én úgy éreztem, hogy ez most én nem élem át.
Nem, szóval a keleti kereszténységnél különben is rengeteg csók van, tehát most azzal nem. Ugyan mindenki a saját, csak jusson el a Jóistenhez és embertársaihoz.
Igen, nekem
hogy melyik ösvényen nem érdekes.
Igen,
csak az a baj, hogy nem tiszteljük egymás ösvényeit, ez a problémánk. Igen.
Igen, nekem egy kedves ismerősöm, szegény, nyugodjék már végébe, azt mondta, hogy én nem jutok el, nincsen pénzem, de hát a mi templomunkban is ott van a szűzanya, meg minden, és a faja, én ott épp úgy tudok, meg a lakásomban is épp úgy tudok imádkozni, hozzáig, mint Lourdesba, Fatimába, vagy akárhol.
Aki tud, menjen el, persze, én egyszer voltam Fatimában, de mondom, hogy ezek lehetőségek, nem célok, nem célok.
Igen, igen, és mondom, most meg lehet nyugtatni, mert úgy szégyeltem magamat, hogy én maximum csak megfogom, maximum, mikor van ez a keresztáldozat, és én csak úgy megfogom.
Persze, valahogy... nálunk is megfogják a legtöbben, igen.
Mert oda nagyon sokszor csak úgy letérdelek előtte, mert valahogy én nem szeretek semmit se elnézést, hogy zavartam, de most meg lehet nyugtatni.
És akkor még tegyük, nagyon szépen köszönöm, akkor befejezésül hagyd tegyem, nyugtatom magával az Úr Jézussal, amit a szamaritánus asszonynak mondott, hogy eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók nem ezen a hegyen, nem is ott, nem is amott, hanem lélekben és igazságban fogják imádni az atyát. Tehát ennyit, jó? És akkor 2 hét múlva, 30-án Szent András napján találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Evezz a mélyre bibliai elemző műsorunkat hallották.